Hitvilág. A teljesség felé.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Assisi közelében, tulajdonképpen Assisi város része, de lent a völgyben, nem a városfallal bekerített részen áll a ferenceseknek az egyik fő temploma, az Angyalos Boldogasszony templom. Egy hosszú fasoron keresztül a főhomlokzattal szemben bandukolunk, Varga kapisztrán atya, a kalauzunk. Kedves kapisztrán atya, hát ez olyan diadalmas ez a portál, hogy Szent Ferenc csóválná a fejét.
Valószínűleg így is van, de azért azt látnunk kell, hogy a ferences épületeknek, a nagy központi ferences épületeknek a megrendelői általában nem a ferencesek voltak. Tehát ez is pápai bazilika, fönt a homlokzaton látszik is a pápai címer, csak úgy, mint a Szent Ferenc bazilika.
Ez azért érdekes, bocsánat, hogy közben szólok, mert hát van, Rómában összesen van 4 pápai bazilika, és akkor még ezzel a kettővel kiegészül, és hát talán még Pádua is az lehet, nem tudom, de minden esetre ez egy nagyon nagy rang, pápai bazilika, nagy bazilika.
Igen, van azért több is, de itt Assisiben valóban ez a kettő, és itt ez azért fontos nekünk most, hogy tudjuk, mert pontosan ezt az ellentmondást lehet föloldani így, hogy tudjuk, hogy ez egy pápai reprezentációs célokat is szolgáló épület volt, vagy most is, hát azért Ferenc pápa is szinte a megválasztása után rögtön eljött Assisibe, és itt is járt, még emlékszem rá abban az évben, a McDonald's-ot is díszítették, hogy hát nevettünk rajta, hogy akkor itt fog majd ebédelni Ferenc pápa, mert persze nem így volt. Ugyanúgy a fentieket is, tehát ez mindig ilyen értelemben, hogy meg kell, hogy feleljen az egyház legmagasabb szintű reprezentációs igényeinek is. Ezt nem a ferencesek igényelték, hogy ekkora épületek és ilyenek álljonak itt. A ferences tapasztalat az valami egészen más volt.
És hát ez a templom rejti a bölcsőjét a rendnek.
Igen, tehát azért azt gondolom, mielőtt erre rátérnénk, talán érdemes néhány szót mondanunk arról, hogy miért fontos ez a hely számunkra. Szent Ferenc egyik életrajzírója, Cselánovi Tamás azt írja, hogy bár Szent Ferenc jól tudta, hogy az isteni kegyelem a föld minden pontján egyformán kijár a választottaknak, mégis azt tapasztalta, hogy a Santa Maria de Angeli magasabb rendű szellemektől gyakrabban látogatott hely. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, magában foglalja a Ferencnek egyfajta Isten tapasztalatát is, és azután azt is, amiért nagyon sajátos módon egyetlen egy hely volt, ami a Szent Ferenc ragaszkodott, és ez a Porciunkula volt.
A magasabb rendű szellemek azok az angyalok.
Így van, de hát ezért értjük így a neve is az, Santa Maria degli Angeli, magyarul így szokták fordítani, hogy Angyalos Boldogasszony, vagy az Angyalok Máriája. Maga a település rész is, tehát Assisin kívül vagyunk most. Az itáliai települések azok nem olyanok, mint Magyarországon, hogy megvan a település tábla, és akkor utána vége is van, hanem úgy kell elképzelnünk, hogy egy-egy városhoz, városkához több kisebb település is tartozik. A környéke maga az a kommunának a része, és itt is Assisi városához tartozik, többek között a Porciunkula, aminek a hivatalos neve ma a Santa Maria degli Angeli, ez egy kis város rész tulajdonképpen ma. A bazilika köré szerveződött, eredetileg egy erdős hely volt, aminek a közepén állt a Porciunkula kápolna, ami a bencéseké volt, Szent Ferenc kérte tőle, de majd erről oda ment beszélünk, azt gondolom. Na most itt kint pedig fokozatosan épült ki ez a ma látható épületkomplexum. Egyébként itt a tér közepén, hogyha megállunk, akkor a pápai címert látjuk ott kirakva, kőből, ez a padozaton van. Szemben velünk a bazilika, majd akkor még a homlokzatáról mondok egy pár dolgot. Balkész felé egy régi épület, az úgynevezett búcsuk kapitányainak, tehát rendezőinek a háza, a palotája, azon két zászló látszik most, egyéb épületek, jobb kéz felé nyílik maga a kolostor épülete, ami hát sok mindent magában foglal, ez a barokkori kolostor, kicsit lejjebb két vendégház, tulajdonképpen szállodaként is működik, a Stoje, a Gyékény, tulajdonképpen a Gyékényes Káptalanra utal, meg a Domus Pacis, és aztán természetesen itt vannak még egyéb épületei a rendnek. A bazilika mögötti rész is valamikor hozzánk tartozott, de azt az olasz egység után, ugye akkori szekularizációs hullámban azt elvették, tehát ott most az utca húzódik, így is elég nagy épület rész ez, és ez a hatalmas tér pedig, amin most állunk tulajdonképpen egy hosszú-hosszú bevezetővel, ez a zarándokok fogadására alkalmas hely.
Említetted Kapisztán atya, hogy a szekularizáció, hát mi azt gondoljuk, hogy csak mi voltunk olyan pehjesek a történelem folyamán, hogy az egyháztól mindent elvettek. De hát itt is az olasz egység idején, a múlt század, illetve a 19. század közepén, második felében az egyházat lemesztelenítették?
Legalább egyszer. Voltak aztán olyan részei Itáliának, ahol ez kétszer történt meg, ez a szekularizációs hullám. Először a napóleoni háborúk idején, például Dél-Itáliában, azután pedig az olasz egység létrehozásának az idején. Ekkor azért olyan fokú szekularizációt kell elképzelni, ami nálunk tulajdonképpen a kommunizmus alatt történt csak meg, de még talán akkor sem. Olyannyira, hogy elvették az egyházi épületeket, ezeket vagy állami célokra foglalták le, vagy pedig valamiképpen hát eladták. És a templomokat és a templomok berendezéseit is. Gondoljunk csak például az esztergomi keresztény múzeumnak a gyűjteményére. Simor érsek hogy tudta ezeket összevásárolni? Hát úgy, hogy ez pont egybeesett azzal a szekularizációs hullámmal, amikor egy csomó kolostor és templom berendezése aztán, hogy úgy mondjam, utcára került, vagy eladásra került. De hát igazából a nagy kolostorok, még akár említhetném Monte Cassinót és a Bencések főmonostorát, az is csak úgy működött tovább, hogy az ott lévő szerzetesek, úgy mondták egykori szerzetesek, a levéltárukat őrizhették. Ez a jelenkor történelme azért, mert a Szent Ferenc kolostornak, tehát a Sacro Conventónak, ahol Szent Ferenc sírja is van, annak a könyvtárát, ami egy értékes, hát a kolostor alapításától, tehát az 1230 körüli évektől kezdve folyamatosan gyűjtött könyvtárat, csak 1985-ben, 86-ban adták vissza újra a minorita rendnek a tulajdonába. Addig állami tulajdon volt, úgyhogy a leghíresebb ferences kéziratokra általában úgy kellett hivatkozni, hogy Biblioteca Comunale Assisi, tehát hogy a városi könyvtár ennyi meg ennyi számú kódexe, vagy kézirata, tehát itt ez egy nagyon-nagyon érzékelhető, nagyon erős folyamat volt.
Hogy úszta meg ez a templom, hogy állami célokra esetleg lovardának használják?
Úgy úszta meg, hogy a Szent Ferencet azért az olaszok nagyon-nagyon olasz nemzeti szentnek tartják, a legolaszabb szentnek igazából.
Lehet, hogy a Francesco keresztnév a leggyakoribb még most is Olaszországban.
Igen, könnyen lehet. Éppen ezért nem foglalták le azért ezt a kolostort, tehát annyira népszerű volt, hogy úgy tulajdonképpen elképzelhetetlennek tartották. Ráadásul azért kicsit később történik meg az, hogy amit majd a homlokzatot azért még bemutatom itt, egy hatalmas Mária szobor is van, de Itália, az Egyesített Itália pártfogójának is tekintik Szent Ferencet, tehát ezt azért nem volt így illő. Tehát meg valószínűleg, hogy jó kapcsolatokban is voltak.
És ahogy a törökkel is végül is volt egy modus vivendi a magyar történelem során a ferenceseknek, hogy tudtak működni, így Olaszországban is a szabadkőműves, liberális áramlatok politikai vezetőivel is valahogy szót tudtak ezek szerint érteni.
Hát igen, és azután igazából a 1925 és 30 között készült ez a mostani homlokzat, amelynek a csúcsán látjuk a Szűz Máriát, a Patronát Itália, tehát az egységesített, az Egyesült Olaszországnak a patronája. El is kezdhetjük a templom történetével, mert ahogy említetted, ennek a bazilikának a középpontjában a kupolája alatt áll az egykori, hát a, meg a mai is, tehát az eredeti helyén a porcinkula kápolna maga. Ezt a története folyamán különböző épületekbe foglalták, tehát bővítették, kicsit nagyobbították, mellé építettek még egy szerzetesi kórust, kolostori épületeket és a többit. Eredetileg úgy tűnik, hogy egy nagyon érdekes kinézete volt az egész helynek, mégpedig vannak olyan leírások és régi metszetek, amik talán mint a kamalduliaknak a kolostor beosztására emlékeztetnének.
Tehát sok kis házikó egy központi tér körbevéve.
Így van, tehát a porciunkula állt középen, és akkor itt két oldalt sorakoztak. A rajz szerint és egy 1300-es évek eléről származó legenda, perugiai legendában található leírás szerint, ami nagyon érdekes, nem igen tudjuk hova tenni. Ugyanakkor azonban az magyarázatul szolgálhat, hogy Szent Ferenc több remeteségét is alapította a kamalduliak által használt gangrina, vagy valami kis más épület mellett, és hát van még egy másik dolog, amit nem szabad elfelejtenünk, hogy Alverna 30 kilométerre van Kamaldulitól. Nem tudunk róla, hogy Szent Ferenc járt-e ott, de könnyen elképzelhető.
Milyen a kamalduli kolostor, azt azért a magyarok el tudják képzelni, hogyha Majkra elmennek, amely már hát lakatlan, de látszik, hogy a sok kis épület. És hát lehet, hogy itt is a mellékkápolnák, ahogy épült ez, azok a helyek, amelyek a első ferencesek lakóhelyei voltak külön kis épületekkel, nem a porcinkula körül.
Igen, ez egész biztos, mert úgy tűnik, hogy először nem egy kolostor épületet építettek, hanem a legendákból azt halljuk, meg a remeteségnek is az volt a gyakorlata, hogy egymástól bizonyos távolságokra lévő magán épületek voltak, tudniillik, abban az időben még a kolostorokban klasszikusan osztatlan nagy dormitóriumokban aludtak a szerzetesek. És aztán a Szent Ferenc bazilika mellett, ugye a Sacro Conventóban is megmaradtak a régi dormitóriumok, ezek osztatlanok voltak. Ellenben a remetességekben, hogyha megyünk, például Greccióban van a Szent Bonaventura által épített kolostor rész, tehát ez nagyon korai, ez megmaradt 1270-es évek előtti időből még, és ott már cellaosztások vannak, remetességnek egy olyan, tehát eleve azért remeteség, még hogyha közös fedél alatt élnek is, hogy mindenki egyénileg tudjon a cellájában imádkozni és dolgozni. Tehát a szerzetesi cella rendszer az nem azért van, hogy kényelmesen éljen mindenki, és akkor ne kelljen a másikkal való közösségnek a terheit viselni ilyen értelemben is, hanem azért, hogy a cellájában a remete úgy, ahogy akar, és amikor akar, tudjon imádkozni, illetve dolgozni. Ares mundi sera, quem laudat cum crucifixus, crucis pes vulnera, Franciscus prorsus simixus, super. A következő az a Szénai Szent Bernardin idejéből származó átépítés. Ebből a korból a múzeum részben néhány cella rekonstruálva is van, illetve a benti folyosókon majd fogunk is látni ilyen részeket, és ezek után kezdte el 5. Pius pápa, ugye a Trienti zsinatnak a pápája, ennek a bazilikának az építését. Egy
ami rendes dolog volt, mert ő egy domonkos szerzetes volt egyébként, és a ferenceseknek a szekerét is tolta.
Hát és mindenkit. Igazából a másik nagy bazilika, ami őhozzá között kötődik, az Loretto. Úgy gondolta, hogy a katolikus megújulásnak Szűz Mária kultusz előmozdításával ad egy lökést, ezt szerettem volna itt is, és ez kapcsolódott a bűnbocsánat, bűnbánat és a búcsú helyes gyakorlásának a gyakorlatával, amit itt ugye a porciunkulai búcsúban mind a mai napig megtartunk. Tehát pápai bazilika. A perugiai Galeozzo Alessi 1568-ban mutatta be a pápai építésznek a tervét Giacomo Vignolának, és 1569-ben Filippo Gézi, assisi püspök volt az, aki letette a bazilikának az alapkövét, azonban lassan haladt a bazilikának az építése, mert ez a ferenceseknek nem tetszett. itt obszerváns ferencesek voltak akkor, akik azért a szegénységet igen keményen tartották is, és hát az, hogy egy ekkora bazilika épüljen itt, és az a fölfordulás közben még a zarándokok tömegét is fogadni, ez egyáltalán nem tetszett nekik. Úgyhogy 1569-ben tették le, de 1638-ban még a kupolának csak a pillérei álltak, tehát jó sok idő eltelt, és még mindig 1679-ben tették föl a kupola tetejére a keresztet. Azután 1685-ben készült el az első, illetve az egyetlen harangtorony, az tőlünk jobb kézre van, gondolom szimmetrikusra tervezték, de a második soha nem készült el. Egyébként nagyon szép, hogyha valaki olyankor érkezik, amikor harangoznak reggeli hetes misére, illetve este 7 órakor egy olyan 5 percig, és hogyha valaki még látja is a harangokat, az külön élmény, mert olasz szokás szerint nem belül és nem láthatatlanul.
Nem zárt térben szól a harang.
Tulajdonképpen látszik, ahogy a harangok.
Himbálodzik.
Nekem volt alkalmam, amikor a 2009-es jubileumi Szent Ferenc év megnyitója előtt 3 évvel, tehát a fölkészülésnek a megnyitása volt 2006-ban, és akkor a megnyitó ünnepségen itt voltunk, éppen ilyen rendi nevelőknek volt konferenciája, és akkor hosszú-hosszú ideig szólt, de valami gyönyörű volt tényleg ez ünnepség. Na most 1832-ben volt egy óriási földrengés, akkor pusztult el az eredeti homlokzata, és akkor a bazilika boltozata is beomlott, úgyhogy az oldalkápolnák, illetve az oldalhajoknak a mennyezetei azok gyönyörű stukkódíszesek, de a központi része az hallatlan egyszerű, tulajdonképpen az épületnek csak a szerkezetét mutatja. Luigi Poletti volt, aki újjáépítette, és Cesare Bazzani tervezte a homlokzatot, 1925 és 30 között készült el. A templomnak, vagy hát a bazilikának a hossz egyébként 115 méter, és a kupolának a magassága 75 méter. És itt a homlokzaton ezek travertin szoblok, amiket látunk, ez a két masszív angyal, nagyon szépek egyébként, Szent Ferenc és Szent Klára, ezek is ebben a korszakban készültek, és a Madonna is 1930-ban, a Patrona d'Italia, akkor került, ez egy óriási aranyozott szobor, messziről világít, amikor most a földrengések voltak 2000, nem is tudom mikor pontosan, hát abban az időben, akkor le kellett venni, és ide volt leállítva. Nagy-nagy tisztelete volt az ide látogató, vagy az itteni olaszok körében is, és hát akkor itt a téren, a bazilika előtt egy ilyen nagy cirkuszi sátor volt fölállítva, ott tartották a miséket és az istentiszteleteket. Most egyébként különösen szép és látványos, minden szombaton este rózsafűzér és fáklyás körmenet van itt a bazilikában, és hát ami az óriási szerencséje is, nagyon-nagyon jó, hogy nem turisták által látogatott hely, hanem ide az jön, aki imádkozni akar.
Igen, mert a turisták főleg mennek a felső bazilikához, a Szent Klárához, meg a Szent Ferenc bazilikához. Ez kevéssé ismert a csak turisták előtt.
Igen, igen, ez így van, úgyhogy ennek örülünk is, mert így megtartotta az imádságos jellegét.
Kapisztán atya, te a kisebb testvérek, vagyis igen, népszerűen a ferencesek közösségének a tagja vagy, és ez a tietek, és mióta a tietek, mert a felső bazilika, az, tehát a ferences családnak több ága van, az a minoritáké, ez igen, pedig a kisebb testvéreké, OFM a rövidítésetek, ez a ti fő kolostorotok. Jól lehet, Rómában székel a generális, de történelmileg ez a központja a világ ferencességének.
Igen, 1440-ben kapták meg, akkor települtek meg itt az obszervánsok, és azóta a rendünknek a központja. Úgy értem, hogy kapták meg, hogy az a rendi reform, ami aztán azzal végződött, hogy a konventuálisok, Magyarországon minorita, a rend minorita ágaként ismert ág, és aztán a különböző reformirányzatok szétváltak, 1517-ben történt meg, és ezeket a nevezzük obszervánsoknak, később ezek az irányzatok egyesítve vették át magát az egész rendet, tehát a ferences alatt ma az egykori obszervánsokat és reformirányzatokat.
Hát a kisebb testvérek az obszervánsok jogutódjai.
Így van, tehát a rend életében mindig nagyon fontos volt, tehát ha például arra gondolok, hogy 1368-ban például Nagy Lajos király a porcinkulai búcsúkor egy levelet írt ide a porcinkulai búcsún lévő testvéreknek, amiben leírja, hogy a bulgár misszióban lévő ferencesek milyen térítéseket vittek ott végbe, és hogyan dolgoznak, és kért még erősítést.
A mi Nagy Lajos királyunk?
Igen, a mi Nagy Lajos királyunk. És ezek a levelek, vagy ez a levél fönn is maradt. Tehát ez fontos volt a rendnek az életében, csak ezt akartam ezzel mondani. És azután 1440-ben az obszervánsok törekedtek arra, hogy átvegyék az addig esetleg elhagyatott remetességeket és Szent Ferencnek a helyeit is, és így kapták meg, mint egy érdekes föltétellel. Az pedig az volt, hogy a búcsúnak a jövedelmét azt adják oda a szakrokonventónak, tehát a konventuálisoknak. Tehát, hogyha amit a persejbe dobnak, azt nem tartják meg. Gondolok, ők ezt örömmel megtették. Hogy
és ma is így van?
Aztán nem gondolom, hogy így van, mert nem adják oda, mert szétvált aztán a két rend. Az viszont egészen biztos, hogy valóban egy különleges helye van ennek a kolostornak és templomnak a rendnek az életében. Ezt mondhatnánk úgy, hogy a szíve is a rendnek. Hogyha össze akarnánk foglalni, hogy mi történt itt, akkor azt mondanánk rá, hogy ez a kezdet és a vég, és ami közte van.
Hát nagyon hasonlít jó pár római templomhoz ez a portál, tehát ez volt a 20. század első felének a fő építészeti stílusa. Most az is érdekes, hogy amikor Itália védőszentjének, patronájának nevezték ki a boldog a szűzanyát, és ezt a szobrot a homlokzat tetején, ugyanabban az időben nagyjából a 20-as évek végén tette meg 11. Pius Szent Ferencet Itália védőszentjévé.
Igen, nyilván ezek összefüggenek, azért az útkeresés mindenképpen látható volt, ami az olasz egység utáni olasz közéletben elindult. Egy nagyon érdekes folyamat volt ez, hiszen azért azt látni kell, hogy az olasz egység az a pápai állam ellenére, vagy ellenében, vagy annak a sérelmére, ha szabad ilyet mondani, valósult meg, és ez alapvetően befolyásolta azt is, hogy hogyan álljanak hozzá, tehát egy ilyen nagy tanácstalanság volt először, hogy hogyan álljanak hozzá a keresztények a közélethez, a politikához.
Hát pápai tiltás volt sokáig a politikában részt venni, aztán valamikor jó 20 évvel, 30 évvel az egység után engedélyezte először a pápa Don Sturzónak, hogy megalakítsa az olasz néppártot, kereszténydemokrata pártot, és a politikában elkezdjenek részt venni.
Igen, hogyha erről beszélünk, akkor van még egy másik nagyon érdekes jelenség, az pedig az, hogy ugye Mussolini idején a kereszténydemokrata mozgalom, illetve néppárt is megszűnt, illetve megszüntették, és egy ferences volt az, aki aztán éppen a pápákkal gondolkodva ezen, mégiscsak megteremtette annak a módját, hogy egy olyan politikai, vagy vezetői, vagy nem is tudom, hogy mondjam, elit nevelődjék ki, aki aztán képes volt átvenni az ország vezetését, és ezt Agostino Gemellinek hívják, ezt a ferencest.
A klinika róla van elnevezve? Van egy Gemelli klinika, ott operálták mindig II. János Pált.
Így van, Gemelli atya egy orvos volt eredetileg, aki maga is egyrészt szabadkőműves családból származott, másrészt szocialista nézeteket vallott, és utána mind a kettőből, hogy úgy mondjam, kiábrándult, az első világháborút végig szolgálta, és azután, de még talán előtte részt vett orvosként a lourdi csodák kivizsgálásában, és ő orvosként hozzá tudott szólni, tehát...
Tehát megtért.
Így van, és azután belépett a rendbe, és nem csak a Gemelli klinikát alapította ő, hanem a Milánói Katolikus Egyetemet, a Szent Szív Egyetemet, és ez a Milánói Katolikus Egyetem volt az, amiknek egyébként rektora volt 1958-ig, ami aztán a Mussolini-féle fasiszta rendszer után, vagy alatt is képes volt nem így gondolkodó, hanem a kereszténydemokrata mozgalomnak alapot adó keresztény-szociális módon, vagy tanokat valló politikai vezetőknek a kinevelésére.
Van egy nagy molinó a főbejárat fölött, az Angyalos Boldogasszony bazilikában, Fratres et Minores.
In nostra etate. Igen, van ki.
És hogy a Capitolium Generale.
Capitolium Generale, igen. Ez egy most zajló, hogy úgy mondjam, rendezvény. Erről is érdemes pár szót szólnunk. A rendünknek az életében nagyon korai időtől kezdve hangsúlyos szerepe van az úgynevezett káptalanoknak. ezek a káptalanok, ezek nem azt jelentik, mint amit mi ismerünk mondjuk otthon, hogy van székes káptalan és van társas káptalan.
Amik állandó intézmények, és gyakorlatilag a közjegyzői hivatalok, meg az okmányirodák, levéltárak archetípusai.
Így van, hanem ez egy olyan gyűlés volt, amire a rendtagok kezdettől fogva összegyűltek. Olyannyira, hogy már a kezdetén 1216-tól Jacques de Vitry azt írja, hogy évente egyszer ennek a rendnek a tagjai összejönnek, hogy örvendezzenek az Úrban, és együtt étkezzenek, és ez nagy haszonnal jár mindenki számára. Szent szabályokat alkotnak, hirdetnek ki, és jóvá hagyatják a pápa úrral, aztán újból elválnak egy évre, és terjednek Lombardiában, Toszkánában, Apuliában és Szicíliában. Vagyis a mi káptalanunk, a mi rendi káptalanunk, az mindig egy olyan esemény volt, amire a közösségnek a tagjai összegyűltek, tudniillik, egy vándorló közösségről volt szó. Nem voltak állandó helyeik, és a káptalan ideje pünkösd volt kezdet óta. Most is a pünkösdi időben járunk, és most is egy nagy káptalant tartanak itt éppen a mellettünk lévő vendégházakban. Tehát ez azért fontos, mert különféle ilyen, például, hogy most a pünkösdi csíksomlyói búcsúnak mi az eredete, hogy most a pálosok akkor tartják-e a káptalanjukat, én nem tudom. Egyet tudok, hogy 1216 óta, vagy még korábbtól kezdve a ferencesek minden évben pünkösdkor gyűltek ide össze. És itt megtörtént az, hogy beszámoltak arról, hogy kivel mi történt, és akkor utána, amikor ez megtörtént, beosztották, hogy ki hova megy. És utána visszatértek ezekre a működési területeikre, különböző tartományokba és egyebekbe. Na most, ez nagyon sokáig fönnmaradt, egészen 1223 volt, míg akkor volt az utolsó olyan káptalan, amin a rend valamennyi tagja, aki tudott, részt vett. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy például a híres gyékényes káptalanon 1221-ben 3, aztán később a 23-as káptalan 5000 testvér vett részt. Ez nem volt egy egyszerű ennek a megszervezése, és hát a gyékényes káptalan is onnét kapta a nevét.
Hát egy kis gyékényre ültek egy mezőn.
Is, illetve hát gyékénnyel fedett fészerek alatt tudták meghúzni magukat. A káptalan, a nagy káptalan rendünk életében a legfontosabb törvényhozó szerv tulajdonképpen. A rendnek, ahogyan Jacques de Vitry is írja, különböző szabályokat, tehát a rendünknek a statútumait, aktuális kérdéseket vitatnak itt meg, és azért van ide ez a molinó kitéve, mert egyrészt egy porcinkölő káptalant ábrázol, látszik rajta a háttérben a porcinkül a kápolna, és körülötte kis kunyhóknak a tetejeit látjuk.
Gyékénnyel fedve.
Igen, 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 és ami föl van írva, fratres ret minores in nostra etate, hogy testvérek és kisebbek a mi korunkban. Tehát ugye a rend neve is ez, hogy fratres minores.
Kisebb testvérek, de ez kicsit szójátékkal szét van bontva, és külön sajátos üzenete van.
Feladatként jelenik meg, hogy tehát annak a keresésére, hogy hogyan lehet ezt az életformát élni.
Hogyan lehetünk a mai korban testvérek és kisebbek, kicsinyek.
Így van. Ez a káptalannak a témája.
Azon kívül, hogy vezetőséget választanak, mert azért ez a demokratikus működésnek is a formája a káptalan, nem?
Hát ez egy érdekes dolog, hogy ez hogyan alakult ki. Igazából nagyon érdekes Kortonai Illés testvér generálissága, aki 1239-ben mondatta le őt 9. Gergely pápa, de előtte ő volt a rendnek a generális, sőt, ő volt Szent Ferenc idején is generális, és 1239-től van igazából ez a fajta választási mód, tehát akkortól kristályosodott ki, hogy akkor már csak a provinciálisok, bizonyos változtatások azért voltak koronként, hogy kik milyen küldöttek vettek még rajta részt a rend egészéből, és akkor ők választják meg ennek a legfőbb vezetőjét, a generálist, illetve hát most a definitoroknak mondják a tanácsadó testületének a tagjait, régebben azoknak azért más volt a feladatuk.
The döbbenetes méretű kapuzata van, 10 méter magas lehet fa a főkapu. Itt is van esetleg szent kapu, szent években, itten a pápai bazilikáknak Rómában van szent kapuja, talán ennek nincs.
Ennek nincsen, nagyobb ünnepeken kinyitják, de ha kapukról van volt szó, akkor az egyik oldalajtón Szent Erzsébet ábrázolást találunk, és itt pedig annak az ima találkozónak a domborművét látjuk.
1986 kell legyen, amikor II. János Pál a világvallási vezetőjét meghívta Assisibe együtt gondolkodásra, imádságra.
Igen, így van, pontosan. Tehát ennek az ismert képnek egy domborművét, egy bronz domborművét helyezték ide el. Hát tudjuk, hogy azóta is megismételték ennek, ugye 2006-ban volt az évfordulója.
Itt a porcinkula kápolna van a háttérben, tehát a bazilika belsejében csoportkép. Most megnézzük az oldalkapukat, hogy melyiken van a mi Szent Erzsébetünk, mert Szent Erzsébet mindenütt ott van. Szent Antal van fölül ezen a kapun, Assisi Szent Ágnes, Szent Bernardin, Szienai Szent Bernardin, a nagy faajtóknak nézzük az ábrázolásait. Szent Erzsébetet keressük, az egyik kapun rajta van, igen.
Itt, nagyon stílszerűen egyébként az angyalos boldogasszony, hoz illően, ugye az angyal üdvözletet látjuk a kapun.
A főkapun.
Csak emlékeztetek arra, hogy a görög ikonosztáziokon is a főkapun, az úgynevezett királyi kapun mindig az angyal üdvözlet. Valamint az üdvösségre való belépés az üdvösség korszakának a beköszöntét jelenti. Fönt pedig Szűz Mária életéből két rész, az Immakuláta, illetve az asszumta, tehát hogy a szeplőtelen fogantatás és aztán a mennybevétel.
És a jeruzsálemi kereszt és a ferences szimbólum ott van, talán itt rátalálunk a baloldali ajtón.
Szent Ferenci, pillanat, Szent Klára látható.
Első kockákban, és akkor itt kellene legyen, ami Szent Erzsébetünk itt van bizony.
A világi rend vagy a harmadik rend két nagy alakja, Szent Erzsébet, illetve Szent Lajos király az ajtó másik szárnya.
Magyarországi Szent Erzsébet királylány.
A magyar királylánya.
És ő meg Szent Lajos?
Szent Lajos, igen. Szent Lajos király. Tehát ők ketten a világi rendnek a védőszentjei, mint akik nagyon korai időben próbálták a világban élni.
Tehát a baloldali mellék kapu, a három kapu közül, ahol a mi Szent Erzsébetünket is viszont láthatjuk.
Igen, tehát itt lehet most bemenni éppen.
Beléptünk a bazilikába. A főhajóban, az utolsó padban ülünk Varga kapisztrán atyával. Kapisztrán atyám, kérlek, hogy a hallgatóknak mutasd be ezt a gyönyörűséget.
Amit látunk, és ami a szemünk elé tárul, tehát egy nagy barokk bazilikában, annak a közepén, a kupolája alatt, ami ragyogó fényben áll, ott találjuk a kis porciunkula kápolnát, ami azok közé, a kápolnák közé tartozik, amelyeket Szent Ferenc saját kezével restaurált annak idején. Érdekessége még a kápolnának, hogy a bencésektől, a Montesubásziói bencés apátságtól kapta Szent Ferenc ezt a kápolnát, mert itt a városból senki se, egyetlen egy egyházi intézmény is tudott neki adni helyet. Ez azután történt, miután a Rivotortóból elűzték őket, és a hagyomány szerint minden évben egy kosár halat adtak ajándékba, vagy járandósággyanánt, ezért ennek a kápolnának a használatáért. Tehát Szent Ferenc a tulajdonjogát sem akarta megtartani, és nem is tartotta meg ennek a kápolnának, mind egészen addig, amíg az a bencés apátság fönn állt. Mert aztán az ma nem működik, és hát ugyanakkor pedig a rend itt van, és ennek a központi helye ez a kápolna. Tehát az első, ami ide fűződik, ez a kápolna, amit látunk, nyitva van a kápolnának az ajtaja, egészen be lehet a belsejébe látni a homlokzatán, egy 1832-es földrengés után készített festményt látunk, egy német festőnek, a Friedrich Overbecknek a festménye, nem egy túlságosan szerencsés, amit megelőzően azért voltak festmények itt, aztán bent a kápolna terében, ott már nem fogunk tudni majd beszélni, Hilarius Daviterbónak a pálája, tehát az egész apszist beborító oltárképe, ami az angyali üdvözletet és a porciunkula búcsút, annak a történetét, Szent Ferencnek azt az Isten élményét ábrázolja. A kápolnának 2, illetve 3 ajtaja van, mert az apszis is hátul ki van vágva. Azt nem igen használják legfeljebb, hogyha valaki ott jön be, hogyha misézik, de az is ritkán fordul elő. Jobboldali kiárata is van, egy 2 szárnyú ajtó, ott pedig mellette Katáni Péternek a sírkövét találjuk. Katáni Péter volt az, aki Szent Ferenc lemondása után a rend első minisztergenerálisa volt, 1221-ben meg is halt, és kívül még különböző nagyon szép színvonalas freskó töredékeket látunk. Hát ez az, amit itt látunk. A kápolnának a bejáratán, részben a padlózaton, részben pedig az ajtaján 2 feliratot találunk. Hic est porta vitae aeternae, vagyis ez az örök élet kapuja. Ehhez a porciunkula búcsúra vonatkozik, és petitionem tuam Franciszce admitto, hogy kérésedre, Ferenc, megengedem, hogy amit kértél, teljesítem. Ezek vannak fölírva. Általában, aki bemegy ide, nem is nagyon veszi ezeket észre, legfeljebb a kövezeten lévőt. Egyébként a bazilikának a kövezete az Assisire jellemző vörös és fehér kövekből áll. Ezt kevesen tudják, hogy ezt a város, annak a hegynek a túloldalán bányásszák, amelyek hegyre a város maga is épült. Egy réteges mészkő, ami így kerül elő, egyik rétege fehér, másik vörös, és ezt éppen ki is használták az építészet.
Templom van a templomban.
Igen, hát ez egy fantasztikus dolog tulajdonképpen. Nagyon sokszor, sokakban fölmerült, akik meglátják ez a kétség, hogy kell-e ez ide, miért van ez itt, és hát milyennek egyáltalán az értelme vagy szerepe. De hát azért ennek nagyon-nagyon fontos tanítása van. Mert hát milyen szimpatikus, kedves kicsi kápolna ez itt, ugye? Valószínűleg nem sok lenne már belőle, hogyha nem borulna fölé ez a hatalmas nagy építmény. Ez a hatalmas nagy reneszánsz, illetve barokk bazilika. És ez azt gondolom, hogy egy nagyon fontos tanítással rendelkezik. Gyakran azt gondoljuk, hogy a hitünk, a hitélményünk, hittapasztalatunk azok a mieink. És mi azt megőrizzük magunknak, és ez a mi magánügyünk, vallásosságunk a magánügyünk. Nincs ahhoz köze másnak és egyáltalán semmiféle intézménynek, de ez nem így van. Igazából a mi vallásos tapasztalatunkat és vallási életünket mások tapasztalata, az apostolok cselekedeteiben, ahogy olvassuk, az erre kijelölt tanúk tapasztalata hitelesíti. És tulajdonképpen itt ez egy egyéni tapasztalat és az egyház egészének a viszonyulását fejezi ki. Úgy, mint ahogyan ennek a hatalmas bazilikának nem lenne lenne értelme, de mivel ez a porciunkula bazilika, ez a szíve és ez a közepe, ez a kápolna itt, és ez adja meg, hogy úgy mondjam, a lényegét és az értelmét, úgy az egyház egészében is, az egyéni meggyőződés, az egyéni istenélmények és tapasztalatok nélkül nem élne, mert ezekből áll össze. És ugyanakkor pedig ezt a kápolnát védi is ez a nagy épület, vagyis a mi egyéni istenélményeinket, tapasztalatunkat, azt védi, befogadja, értelmezi, a jelentőségét adja meg az egyházunk, a közösség, az abban megvallott hit.
És hát, ha valakinek nagyon előremutató, egyedülálló Isten élménye volt, az éppen Szent Ferenc volt. Tehát attól a legfiatalabb szent ma is, vagy az egyik legfiatalabb szent ma is, jól lehet 850 éves körül van, hogy valami olyat tapasztalt meg, olyanra érzett rá, amelyre előtte nem sokan, és ezzel tanít, és ezzel mutat arra, akire igazán figyelnünk kell.
Igen, ahogy mondtam, itt egy nagyon érdekes dolog történt. Az egyik leírásban, ami a porciunkulai búcsúnak a leírása, annak az eredetét írja le, Francesco Bertolinak a beszámolója az 1300-as évekéből azt írja, hogy annak az Isten élménynek a során Ferenc számára föltárult a recti via, az ecclesiába vezető helyes út. Most az ecclesiát direkt nem fordítottam le, mert ugye jól tudjuk, hogy a nyelvújításig a magyar nyelven is egybeesett az egyház és a templom szó. Tehát, hogy az egyházba vezető helyes utat, és az egyház itt képletesen persze a templom volt, de valójában az egész egyházat értjük itt alatta.
De Ferenc se tudta pontosan, hogy mit értsen alatta, mert álmában kapta parancsot, hogy építsd újjá egyházamat vagy templomomat nem tudta eldönteni Ferenc sokáig, ezzel hozzáfogott a kövek restaurálásához.
Igen, nem is álombeli látomása volt ez, a Szantam Jánói kereszt előtti imádkoztában történt ez, és valóban ez is egy nagyon érdekes dilemma, hogy most mégis mit kellett volna neki tenni. És sokszor vagyunk úgy, hogy van valami meglátásunk, és azt gondoljuk, hát ez nem igaz, vagy ez nem így van. És akkor meg ennél nagyobbra vagyok, meg többre vagyok én hivatva, és akkor nem kezdünk neki annak megtenni, amit meg tudnánk tenni. És akkor így elúsznak lehetőségek az életünkben, elhagyunk lehetőséget. Most, hogyha ő, hát hogy kezdett volna neki az egyház egészének, hogy úgy mondjam, a felépítéséhez, ilyen értelembe véve megreformálásához? Hát sehogy. Amit tudott tenni, az tudta, az volt, hogy szó szerint vette ezt a felszólítást, és akkor elkezdett három templomot restaurálni, köztük itt a Porciunkula kápolnáit. Vannak olyan leírások, amelyek szerint a Mátyás apostol ünnepi evangéliumnak a meghallgatása, benne Szent Ferenc az evangéliumi, vagy az úgynevezett apostoli életformára rátalált, az itt történt éppen ebben a kápolnában. Amit hát nem tudunk egészen pontosan, hogy így volt-e, de Cselánói Tamás az egyik legismertebb és leghitelesebb életrajzírója Szent Ferencnek ezt állítja. A rend egészének az anyaháza. Ez abban is megnyilvánult, hogy ide gyűltek össze egyrészt évente először, aztán három évente a rend tagja és a későbbiekben káptalanra, de van itt még azért egy nagyon fontos döntés, amit érdemes itt megemlítenünk, hogy 1217-ben, amikor a rend elhatározta, hogy Itálián kívülre is küld testvéreket, innen erről a helyről, vagy itt határozták el, hogy Magyarországra is küldenek testvéreket. Ekkor 5 helyet jelöltek meg, mint Európa 5 fontos helyét. Hát az egyik volt a Szentföld, ami hát nyilván a Mediterráneum van. A keresztes korszakban ez egy fontos volt, a Szentföld eszme, azért ez nagyon élő valóság volt akkor. A másik ugye Hispánia, a harmadik Franciaország, a negyedik a Német-Római Birodalom, és az ötödik volt Magyarország, ahová elhatározták, hogy testvéreket küldenek. Hát ezért ilyen értelemben a magyar ferencességnek, mint minden, persze minden ferencességnek, de egy nagyon közeli, nagyon kézzel fogható valóság.
És Esztergom volt az a hely, ahova először érkeztek valószínű a ferencesek, ugye? Tehát az 1200-as, még Szent Ferenc életébe talán.
Föltehetőleg, igen. Na, hogy tovább folytassuk aztán az itteni eseményeket. Amikor Szent Klára megszökött hazúról, hogy csatlakozzék Ferenchöz, az ő befogadása is itt történt ebben a templomban. Itt vágták le a haját, és itt öltötte magára a ferences öltözéket, és azután Szent Ferenc egy közeli rencés apátságban helyezte el őt. És itt történt az is, hogy egy nagyon érdekes epizód, hogy két testvérnek az anyja jött ide alamizsnát kérni. Nagyon szegény asszony volt. Szent Ferencet ez annyira megindította, hogy megkérdezte a testvéreket, hogy tudunk-e valamit adni anyánknak, az összes rendtársnak, a szüleit, apjának és anyjának, mondta. És azt gondolom, hogy ez úgy a mai napig a rendben megvan a szülőkkel való ilyenfajta kapcsolattartás is, hogy ugyanúgy családtagként szinte ismerjük egymás szüleit, mint ahogy Szent Ferenc idején, és nem volt semmi, amit adhattak volna. És akkor azt mondja Szent Ferenc, hogy adod a anyánknak az új szövetséget, hogy szükségleteinek fedezésére eladja, mert meg vagyok róla győződve, hogy az jobban tetszik majd az Úrnak és boldogságos szűzanyjának, mint ha felolvasnátok belőle.
Gyönyörű, és hát ezt tudni kell persze azt, hogy akkor egy Biblia, egy új szövetség kézzel írt, egy értékes dolog volt, tehát nem egy nyomtatott tucat terméket adott oda, hanem lehet, hogy az egyetlen szentírásukat adta oda, ami akkor volt nekik.
Ez így van, tehát ez biztos, tehát ez a liturgián is használt szentírásuk volt, tehát ez biztos. Máskor meg fölegyezték Szent Ferencről, hogy az oltárdíszeket, terítőt vagy mást adta oda, hogy azt mondta, hogy hát ez közelebb áll az Úristenhöz, mint használatuk. Azután van egy olyan epizód, amit részben ide is kötnek, részben pedig Szent Damiánóhoz, hogy Szent Ferenc cellája mellett volt egy fügefa, amire egy tücsök telepedett, és akkor Szent Ferenc, amikor kérte, akkor rászállt az ujjára, és akkor mondta, hogy énekelj tücsök nővére. Akkor a tücsök ciripelt. Akkor már azt mondták, hogy jó, most már visszamentsz, akkor visszament a fára, és aztán ott körülbelül egy hétig történt ez, és aztán Szent Ferenc, de nagyon érdekes ez a szegénység fogalmára, ami hát azért magyarázatot igényel szintén, mert Szent Ferencet tartják a szegény szentnek, vagy a ferencesek, hogy a szegénység fontos az életükben, de igazából most a ferencesek az egyik olyan rend, akik nem szegénységi fogadalmat tesznek, és valóban az van a regulánkban, nem az van, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus, tehát hogy a kisebb testvérek élete ez, élni a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumát, és nem ez van, hogy szegénységben, engedelmességben és tisztaságban, hanem tisztaságban, engedelmességben és tulajdon nélkül. Ez a sine proprio. Tudnék, attól még, hogy valaki fizikailag vagy materiálisan szegény, attól még a ragaszkodásaiban lehet nagyon is gazdag. És a szegénységnek Szent Ferenc értelmében nem az az értelme, hogy ne legyen semmink, hanem hogy ne legyen semmink, ami elválaszt Istentől meg a másik embertől. És ezek a birtoklásainkban jelennek meg. Birtokolni birtokolhatunk egy emberi kapcsolatot is. És akkor, amikor aztán egy hét után azt mondta a tücsöknek, hogy na akkor most már engedjük el tücsök nővérünket, akkor pontosan ezt a szabadságot adta meg magának is, meg a tücsöknek is, hogy úgy mondjam, hogy elmehessen, hogy a szegénység az abban áll, hogy nem sajátítok ki semmit, legyen az anyagi tulajdon, legyen az valami szellemi vagy lelki. Hát ez a tücsöknek a tanítása.
Nagyon kedves tücsköt bogarat mesélsz itt nekünk, de ez egy komoly tücsök.
Ez nagyon komoly tücsök, úgyhogy ez. Igazából aztán a porciunkulának, hogyha keresnénk azt a belső lelki tanítását, hogy mi az, amit átad ez nekünk, és amit tanulhatunk itt. Nagyon érdekes, Bazilea Sinknek egy nem olyan régen megjelent kis elmélkedése, egy kis füzete a Szent Ferenc jubiliumi évre, azt írja, hogy az evangéliumi közösségi élet mintaképe volt itt, és valóban ez volt Ferencnek a szándéka is, hogy az evangéliumi élet mintaképe legyen az itteni élet, és hogy modell és minta legyen az egész rend számára. Igazából jó és rossz példával egyaránt, tehát nyilván ez jelentette a külső megjelenést. Például a szentély alatt, most nem tudom, hogy sikerül-e oda bemennünk, ott van egy altemplom vagy kripta, igazából ott van egy olyan háznak a romja, amelyeket az Assisi kommuna, tehát Assisi városa emelt a testvéreknek. És amikor Szent Ferenc ezt meglátta, akkor a Szentföldről hazajövett, tehát 1220-ban, ezért ez eléggé az akarat ellenére történt, és neki állt elbontani ezt az épületet. És akkor szóltak neki, hogy hát mit csinálsz? Azt mondja, hát ez lehetetlenség, hogy itt egy ekkora épület legyen. És azt mondja, de vigyázz, hát ez nem a miénk, hanem ez Assisi kommunájáé. Assisi városái, és valóban hosszú ideig Assisi városa gondoskodott is annak az épületnek a karbantartásáról. És a Szent Ferenc ugye azt mondja, hogy azért nem akarja, hogy ez itt legyen, mert azt mondja, akkor a testvérek mindenütt azt mondják, ja, hát a porciunkulánál élő testvérek ekkora és ekkora házat építettek maguknak, akkor mi is csináljuk, és akkor távolodjunk el a tulajdon nélküliségtől, a szegénységtől. Tehát Ez egy negatív megfogalmazása ugyanennek, de ugyanígy, tehát amit kezdettől fogva följegyeztek, az a vendégszeretet, és ahogyan fogadták az ideérkező testvéreket mindenütt. Ez tényleg így van mind a mai napig. Nyilván rendtársak állandóan érkeznek ide a világ minden részéről, és tényleg az itt lakó testvérek úgy fogadják, mintha családtagok lennének.
Assisiben jártunk, az Angyalos Boldogasszony bazilikában lévő Porcinkula kápolnával, és hát magával a bazilikával ismerkedtünk Varga Kapisztrán ferences szerzetes segítségével. Fölfedező utunkat folytatni fogjuk. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Szerdahelyi Csongor.
Hitvilág. A teljesség felé.